Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, jó látni titeket, jó látni az arcokat. Jó tudni azt, hogy szeretitek az Urat. És az a helyzet, hogy egy olyan igével készültem, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy megakadt a lemez. Mert Jézus Krisztusról szeretnék beszélni. De hogyha bárki azt mondja, hogy megakadt a lemez, akkor ugyanez a lemez akadt meg a prófétáknál, az apostoloknál, az egész Szentírásnak a középpontjában a názereti Jézus Krisztus van. És igazából ő az, akibe szerelmesek vagyunk, mint mennyasszony, mint az egyház, és ő a vőlegény. És engem nagyon-nagyon felvillanyoz, felspannol mindig az, amikor a názereti Jézusnak a szeméről valami új dolgot fedezek fel, vagy új dolgot veszek észre. És most egy kicsit az úrvacsorához kapcsolódva is szeretnék ezekről beszélni. Tudjuk azt, hogy Jézushoz sokan sokféleképpen álltak, sokféle vélemény volt róla, és ahogy elkezdte az ő szolgálatát, nagyon sokféleképpen gondolkodtak róla az emberek. Azt látták, hogy egy olyan személy, aki még nem volt, tehát egy teljesen újfajta módon, újfajta stílusba beszélt az emberekkel, elálmélkodtak az emberek a kedves beszédein, azon az eredetiben, hogy kegyelemmel teljes, tehát hogy amikor ő beszélt, akkor lehetett érezni, hogy Istennek a kegyelme árad ki az emberekre, és igazából Pál is erről beszél, hogy az ő kegyelmességének az igéje az, amely bennünket meg tud tartani, és aminek ott kell lenni az életünknek a középpontjába, és hogy Jézus szolgált nem csak szavakkal, hanem konkrét tettekkel, cselekedetekkel is, azt lehetett látni, hogy a betegek meggyógyulnak, és a démonizált emberek pedig megszabadulnak, és nyilván, hogy ezért az emberek úgy gondolták, nagyon sokan Izraelnek a fiai közül, hogy most talán eljött az időszak, hogy el lesz törölve a törvény. El lesznek törölve ezek a béklyók, és végre szabadon élhetünk. És akkor Jézus a következőket mondta a Máté evangéliumának a 5. részének a 17. fejezetétől fogom felolvasni, reményeim szerint ki is lesz vetítve, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Azt a részt nem olvasom. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem újja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. A Károli fordítás egy kicsit mást mond. Majd mindjárt kitérek rá. És én úgy hiszem, hogy az hitelesebb és pontosabb. De ugye házi csoportban is foglalkoztunk ezzel az igével, és feltettem a kérdést, hogy vajon miért mondja azt, hogy Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Most nem kérdezek végig mindenkit, higgyétek el nekem, hogy Jézus azért mondta ezt, mert az emberek azt gondolták. És ezért Jézus ezt rögtön cáfolni akarta. És mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a profétákat, hanem azért jöttem, hogy betöltsem. És utána elkezd arról beszélni Jézus, látszólag ide nem illő módon, hogy el fog múlni az ég és a föld. Igaz? És azt mondja, hogy amíg az ég, tehát csak akkor múlhat el az ég és a föld, hogyha a törvényből minden pontocska, minden jóta beteljesedik. Igazából, mivel Jézus elmondta, hogy ő azért jött, hogy beteljesítse, hogy betöltse, ezért tulajdonképpen a két ígét, ha egyben nézed, akkor azt lehet látni, hogy abban a pillanatban, ahogy a názereti Jézus Krisztus ezt betöltötte, tehát betöltötte a törvényt, betöltötte a prófétáknak a szavait, abban a pillanatban az égnek és a földnek vége lehetett volna. Ezért nevezzük ezt az elmúlt 2000 éves időszakot a kegyelem idejének, az emberi történelem meghosszabbításának, mert bár Jézus betöltötte a törvényt, minden pontocskát, minden jótát, egyetlen egy dolog sem volt, amit Jézus áthágott volna amit Jézuson számon kérhettek volna. Betöltötte. De azt mondta Isten, hogy jó, akkor most kezdek egy új korszakot. Elkezdem a kegyelemnek a korszakát. Nem csodálatos? Fantasztikus az, ami csak ebbe a két igébe benne van. És utána azt mondja Jézus, valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. Itt úgy mondja, akár csak egyet is eltöröl. Nem arról van szó, hogy eltörli a parancsolatokat, hanem egészen pontosan arról, hogy valamilyen módon eltorzítva beszél ezekről a parancsolatokról, és úgy tanít. Tehát nem arról van szó, hogy eltörli, és a megrontja nem azt jelenti, hogy áthágja, mert gondolj bele, hogy akkor bárki, aki kiáll igét hirdetni, vagy tanítani a Bibliának az igazságait az emberek számára, rögtön bekerülhet a legkisebbek közé, hiszen egyetlen egy ember nincs, aki ne vétkezett volna, aki ne hágott volna át akár egyet is a legkisebb parancsolatok közül. Úgyhogy ilyen módon azt lehetne mondani, hogy az emberek részéről csak ilyen utolsó sorba ülő, egy nagy utolsó sor lenne az egész, mondjuk a mennyei zői vacsorán. De nem erről beszél, hanem hogyha valaki nyilván szándékosan eltorzítja ezeket a parancsolatokat, és úgy tanítja az embereket, az a mennyek országába a legkisebb lesz. És folytatja is Jézus, mert azt mondja, hogy mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több, így van a Károliban, nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, itt úgy, hogy messze felül nem múlja, nyilván ez azt jelenti, hogy több, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Tehát vannak, akik a legkisebbek lesznek, arról beszél Jézus egyszer, utána pedig arról beszél, akik semmiképpen nem mehetnek be. Mi a farizeusoknak és az írástudóknak az igazsága? Ez a nagy kérdés, hogy ezt el tudjuk kerülni. Van egy történet a Bibliában, tudjátok, az írás írást magyaráz, és ebbe a történetben szó van egy olyan emberről, aki bűnösen oda megy Isten elé, és azt mondja, Istenem, bocsáss meg nekem, sokat vétkeztem, veri a mellét, stb. Stb. És jön egy másik, egy farizeus, és ő is hálát ad az Úrnak, vagyis ő hálát ad az Úrnak. És a háladásának az a lényeg, hogy Uram, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Mert én tizedet adok mindenből, hetente kétszer böjtölök, szuper, profi, én, nézd meg, én megcselekszem a dolgokat. Azt mondta Jézus, hogy az, aki megbánta a bűneit, és úgy ment oda az Úr elé, az sokkal inkább megigazulva ment el. Mi a különbség a kettő között? Az, aki úgy megy oda Istenhez, hogy Uram, kérlek, bocsásd meg az én bűneimet, az tudja, hogy ahhoz a személyhez megy oda, aki meg tudja bocsátani a bűnöket. A másik személy pedig úgy megy oda, hogy az én cselekedeteim által, a törvénynek a cselekedetei által én igaz ember vagyok, és külön vagyok, mint mások. Holott azt mondja a Biblia, és ez valóságos megigazulás, valóságos igazság? Nem, hiszen a Biblia azt mondja nekünk, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. Senki nem képes a törvény cselekedeteiből megigazulni. És ezért mondta azt Jézus, hogyha mi elkezdjük törvényként látni az Istennek az igéjét, és így próbáljuk azt betölteni, akkor igazából még kívül vagyunk az Isten országán. Nem fog működni így a dolog. Szeretnék a megigazulásról beszélni azért majd most. És utána Jézus elkezdi mondani, és ez a másik nagy kérdés, elkezdi mondani Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, ne paráználkodjál, ne tégy hamis bizonyságot, ne esküdj, stb. Tudjátok, elkezdi mondani ezeket a dolgokat, és mindig felmerül a kérdés, illetve tanítják is sokra, hogy igazából Jézus megszigorította a törvényt. Rátett még egy lapáttal. Hogy azt mondja, nehogy azt higgyétek, hogy ez úgy van. Hát még sokkal keményebb, mint ahogy ti gondoltátok. Én úgy hiszem, hogy nem megszigorította Jézus, hanem helyesen értelmezte az Istennek a törvényét. És miután Jézus látszólag megszigorította, de helyesen értelmezte a törvényt, és azt mondta, hogy nem igazából ott kezdődik a dolog, hogy te megcselekedted azt a dolgot, hanem már a szívedbe, amikor forgattad azt a dolgot, hogy megcselekedd, vagy úgy néztél, már akkor elkövetted azt a dolgot. És azt mondták az emberek, hogy húha, hát ez sokkal keményebb. sokkal keményebb, mint gondoltam volna. Azt hittem egyszerűbb a dolog. Hogy lehet, hogy csak úgy, tudom én, kifele nem mutatom, és belül az, hogy mi forog bennem, az nem érdekes, azzal nem foglalkozik Isten, de foglalkozik vele. És azért, hogy Jézus még egy fricskát adjon, ezért ennek a résznek a végén úgy fejezi be, hogy legyetek azért ti tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát, hogy most már biztos, hogy nem tudom betölteni. Biztos, hogy nem tudom megcsinálni. A kérdés az, hogy akkor miért beszélt itt Jézus? És ha így nézzük, miről beszél itt Jézus? Ha így nézzük, akkor valóban ez a nagy kérdés, hogy a mi igazságunk az több-e az írástudóknak és a farizeusoknak az igazságánál, és ha több, akkor ez a megigazulás, ez miről szól egyáltalán? Mi is teszünk cselekedeteket, sőt, az Új Szövetség rengeteg helyen felszólít bennünket a cselekedetekre. Sőt, azt mondja, hogy Isten minden napra elkészítette nekünk a jó cselekedeteket, hogy azokba járjunk. A különbség ez egy nagyon apró dolog. Az a lényeg, hogy ezek nem a törvénynek a cselekedetei, hanem a hitnek a cselekedetei. Nagy különbség van a kettő között. Én úgy hiszem, hogy például, hogy kezdődik a megigazulás. Valamilyen módon a megtéréssel, amit ez a bűnös ember is ott elmondott az imájában. A megtérés ez nem a törvénynek a cselekedete. A megtérés az a hitnek a cselekedete. Mondtam valakinek nemrégiben, hogy nem tudom, talán lehet, hogy a megtéréssel kapcsolatban, azzal kapcsolatban is mondtam talán, hogy igazából a mi gyülekezetünkben kétféle módon lehet megtérni. Van ilyen, hogy erőszakos térítés, és van olyan, hogy önkéntes. És lehet választani belőle. Csak egyszer volt ilyen erőszakos, azóta mindenki önként akar. Nem volt ilyen. De persze nem gyakorolunk erőszakos térítést, önkéntes dolog, mert különben nem is működhetne hitáltal, hogyha valakit erre rákényszerítünk. Én nekem megmondom őszintén, volt olyan, akit különböző módszerekkel próbáltam rávenni, hogy térjen meg. Meg is tér, de nem tudott megmaradni tartósan az Úrban. Tehát aztán föl is adtam az efféle próbálkozásokkal, mert azt láttam, hogy nem működik a dolog. Vagy ugyanilyen hitbeli cselekedet az újjászületés is például. A vízbe való bemerítkezés. Kétféle bemerítkezés van. Van az erőszakos bemerítés, és van az önkéntes. Mi az önkénteset gyakoroljuk? És a Szent Szellemkerességre is vonatkozik ez, ami majd a Balatonnál lesz néhány hét múlva. Ott is az önkénteset szeretnénk gyakorolni. Senkiben nem tudjuk beletuszkolni a Szent Szellemet, csak akkor, hogyha van rá szomjúság és van rá vágy, akkor működnek ezek a dolgok. És úgy hiszem, ha már itt tartunk, akkor, és úgy tudom, hogy Zoliék készülnek a Nógrádi házi csoportba egy ilyen bűnvallás előkészítésre, és itt megint felmerül a nagy kérdés, hogy ez most törvény, vagy pedig hitbeli cselekedet. Én úgy hiszem, hogy az Ószövetségben volt törvény szerint bűnvallás. Oda kellett menni a főpaphoz, elmondani a bűnöket, stb. Nem akarom most részletezni, de úgy hiszem, hogy ami az Új Szövetségben van, az hitből való bűnvallás. Mégpedig azért maga a szó is, az a görög szó, amit a megvallásra használunk, azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, mint Isten. Tehát az Ószövetségben, mivel Isten a törvényt adta, ezért ha valaki bűnvallást tartott, ugyanazt mondta, amit Isten, ugyanazt mondta a bűnről is, amit Isten, és csak azt tudta mondani a bűnről, hogy be kell mutatni azt az állat áldozatot, és annak a vére el fogja törölni, nem eltörölni, hanem felfüggeszteni az Istennek a büntetését egy évre. De az Új Szövetségbe, amikor mi megvalljuk a bűneinket, azt mondja az ige, és ki volt ez vetítve, hogy hű és igaz, hogy megbocsássa, és eltöröljön minden hamisságot az életünkből. Vagyis ha én az Új Szövetségbe ugyanazt mondom a bűről, amit Isten, akkor nem mondhatom azt, hogy nem követtem el, viszont azt elmondhatom Istennel együtt, hogy a názareti Jézus Krisztusnak a vére eltörölte az én bűneimet. És ezért ez jó dolog, hogy ez is benne van. Tehát a bűnvallás az nem csak a bűnnek az, hogy megvallom a bűnt, hanem az is része az Új Szövetségbe, hogy megvallom az én hitemet a názareti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatában. Mit jelent az, hogy megigazult? Két dolgot jelent. Ugye szokták mondani, hogy az Isten jogrendjéhez igazodó. És erről már beszéltem, de szeretném röviden elmondani, hogy az Istennek az a jogrendje, és ezt könnyen elfogadja mindenki, hogy van egy eredendő bűn minden embernek az életébe, Ádámnak és Évának a bűnbeesése miatt. Amikor az első emberpár bűnbe esett, akkor azt olvassuk, hogy mit cselekedtek. Igazából próbálták valamilyen módon elsumákolni a dolgokat. Nem én voltam, ő miatta volt, stb. Látták, hogy valami megváltozott, ott voltak mezítelenül, és ezért azt mondja az ige, hogy ilyen fügefa levelekből ilyen körülkötőket aggattak magukra. Rendkívül kreatív az ember, de ez egy nagyon ostoba dolog volt, tudjátok, mert nem tudom, hogy dörgölőztetek-e már fügefa levélhez, de az ilyen allergén anyagot tartalmaz, úgyhogy amihez hozzáér, az a bőrrész, az nagyon viszketni fog tőle. Na most, hát ugye, amiket ők próbáltak eltakarni, hát nem lehetett egy kellemes érzés. És igazából mondja is az ige, hogy Isten teremtette igaznak az embert, ők pedig kerestek sok kigondolást. Ami azt jelenti, hogy az Isten őszintének teremtette az embert. Egyenesnek teremtette az embert. Itt nem megigazulásról van szó, egyenesnek. Tehát, hogy ez van, ez történt. Ez volt az embernek az alapvető természete. Azt mondja, kerestek sok kigondolást, elkezdtek trükközni. Be tudod rakni azt a két képet, Zsolti? Csak nekem mindig ez ugrik be. Volt egy film. Az a PowerPoint, ha itt van. Nem ez az. Ez. Ismeritek ezt a képet? Ez a Whistler anyja című egy nagyon híres amerikai festőnek a képe. Tehát mondjuk az embernek az igazság az ettől szebb volt, amit az Úr adott, de kérlek, tegyük be a másikat is. És körülbelül ez az, amit az ember utána képes ebből csinálni a fügefa levelekkel, a trükkjeivel, stb. Köszönöm szépen, ismeritek, egy filmből van. Csak úgy mindig ez a képvillan be nekem, és nagyon jókat somolygok ezen, hogy az ember hogy próbálja leplezni az ő butaságait, vagy bűneit ilyen dolgokkal. De ezt tudjuk, hogy ez így ilyen módon nem működött. És innentől kezdve Ádám és Éva, ahogy megszületett az első gyermekük, továbbadták ezt az eredendő bűnt, a bűnös természetet az ő leszármazottaiknak, az ő utódjaiknak. És innentől kezdve lehet azt mondani, bármelyikünkre, bármelyik földön élő embere igaz az, hogy nem azért vagyunk bűnösök, vagy voltunk bűnösök, tehát nem azért bűnös egy ember, így fogalmazok inkább, mert bűnöket követel, hanem azért követel bűnöket, mert bűnös természettel született. Tehát amikor még egyetlen bűn se követett el, már akkor is ott van benne a bűnös természet. Ez az Istennek a jogrendje. A bűnbeesés miatt. Ezt elfogadja minden ember, ismerjük magunkat, ismerjük a körülöttünk levőket, talán úgy gondoljuk, hogy még jobban, hogy ők aztán, hát igen, nekem is vannak, de ő neki aztán. Na, szóval ez az Istennek a jogrendje. De lépjünk egyet tovább, mert az evangélium nem erről szól, hanem az evangélium arról szól, hogy az Isten jogrendjének itt nincs vége. Hanem az a következő lépés, hogy akkor, amikor a názereti Jézus Krisztust befogadja, és az ő belé vetett hitét megvallja, onnantól kezdve a Biblia szerint az ember nem a cselekedetei miatt, hanem a hite miatt igaz emberé változik. Megváltozik a természetünk. Nem azért változik meg a természetünk, és nem azért vagyunk igaz emberek, mert annyi jót és igazságot cselekedtünk. Hanem azért, és azért fogunk tudni igazságot cselekedni utána, mert igaz lett a természetünk. Visszamenve egy lépést. Ha egy bűnös ember különböző igaz cselekedeteket végrehajt, akár mint a farizeusok vagy az írástudók, attól bibliai értelemben igaz lesz az az ember? Nem válik igazzá, ott marad a bűnös természete. Az ember újjászületik, Isten megigazítja őt. Utána követünk el bűnöket? És attól bűnösökké válunk? Nem. Az Isten jogrendjének ez a folytatása. Ha az első részt elfogadtad, testvérem, akkor fogadd el a második részt is. Érted? Onnantól kezdve te igaz ember vagy. Mondhatod erre, hogy hát azért látjuk az új szövetségben és a gyülekezetekben, és hogy ír a bűnösöknek Pál is, hogy szenteljétek meg a szíveteket, ti két szívűek, ti bűnösök, stb. Térjetek meg, stb. Beszél erről persze. Minden gyülekezetben vannak bűnös emberek is. És ez így is van rendjén. Dicsőség az Úrnak. Aztán majd megigazulnak. Nem? Ezért a Biblia ilyen értelemben nem beszél gyülekezeti tagságról, mert nem tudjuk meghatározni, hogy ki az, akinek a szívébe ott van és nincs, meg nem látunk bele ilyen szinten egymás szívébe. Ezért, amikor gyülekezeteknek ír Pál, akkor akik ott voltak, azoknak mindenkinek ír, és mindenki hozzáférhetett, felolvasták, olvasták ilyen módon ezeket a leveleket. De, és innentől kezdve, ugyanúgy mondhatnék más példát is, hogyha valaki mondjuk királynak született, és egy királyi sarnak a leszármazottja, és elkezd ostoba módon úgy viselkedni, mint egy jobbágy, vagy mint a pornéből valaki, attól ő a természetétől és a születésétől fogva ő királyi sarj marad. Igaz? Ugyanúgy igaz, hogy attól, hogy valaki elkezd királyként viselkedni, mondjuk egy egyszerű ember, akkor mondjuk lehet, hogy be fogják őt csukni valami zárt osztályra, de attól ő még nem lesz király. Nem? Na most az a helyzet, testvérek, és senki ne akarjon bezárni, senkit, de mi ilyen módon királyi gyermekek vagyunk, királyok vagyunk. És még normálisak is maradtunk, hát nem csodálatos? Úgyhogy igazából ez az, hogy az Isten jogrendjét elfogadom. Természetesen oda megyek az Úrhoz, hogyha valamit elrontottam. Uram, igazából olyan dolgot cselekedtem, ami nem méltó hozzád, olyan dolgot cselekedtem, ami nem méltó ahhoz az új természethez. Nem méltó egy igaz emberhez. De köszönöm, hogy te megigazítottál, igaz természetet adtál nekem. Úgyhogy én ezt félredobom, bánom, és köszönöm azt, hogy Jézus Krisztusnak a vére eltörölte az én bűnömet. Na most... A másik jelentése ennek a megigazulásnak, ami az eredeti szóból származik, nagyon érdekes, hogy tudjátok, ezeket a mellékneveket, tehát hogy igaz, megigazult, ezeket vissza lehet vezetni általában valamilyen igére, valami, van az egésznek valami gyöke, ahonnan kiindul. Képzeljétek el, hogy az, hogy megigazulni, az abból a szóból származik, hogy mutatni, rámutatni. A görög deiknümi szóból, hogyha valakit jobban érdekel, mutatni, rámutatni. Mit jelent ez? Azt, hogy a farizeusok, amikor az igazságról beszéltek, mindig mutattak a saját cselekedeteikre. Mutattak magukra, vagy mutattak másokra, hogy hozzá képest én mennyire igaz vagyok. Az a megigazulás, ami a keresztény újszövetségi megigazulás, az arról szól, hogy minden helyzetben Jézus Krisztusra tudunk mutatni. És ez csak Jézusra mutat, ez a megigazulás. Nem csodálatos? Most még ezt hozzáteszed, hogy az Isten újja kifejezést a Biblia a Szent Szellemre használja. És a Szent Szellem, az Isten újja írta le először a mózesi két kőtáblára a törvényeket. Ha rámutat arra, akkor egy dolgot tud mutatni, azt, hogy nektek megváltásra van szükségetek, mert ezt az életben nem fogjátok tudni betölteni. És az új szövetségben is Jézus is beszél az Isten újjáról. Azt mondja például, ha én Istennek az újja által űzöm ki a gonosz szellemeket, valóságosan elközelített az Isten országa hozzátok. És a másik helyen úgy mondja, ha Szent Szellemmel űzöm ki, akkor valóság. Tehát az Isten újja az a Szent Szellem. Higgyétek el. Amikor valaki betöltekezik Szent Szellemmel, akkor folyamatosan azt fogja tapasztalni, hogy a Szent Szellem az életébe Jézust helyezi a középpontba, és Jézusra mutat. Fantasztikus, nem? Annyira jó. Ez még inkább szomjúságot ad az én szívembe, hogy töltekezzek be Szent Szellemmel. Mert ha ezt nem teszem meg, akkor az egész környezetem és nyilván az egész atmoszféra, az e világ szelleme az azt fogja mutatni, hogy, vagy azt fogja mondani, és azt fogja mutatni, hogy én bűnös ember vagyok. És az én bűneimre akar mutatni. Ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy legyen valaki, aki folyamatosan emlékeztet bennünket, és folyamatosan Jézusra mutat az életünkben. Azt mondja a 2 Korintus 5.21, kérem ezt az igét, igen, itt van, mert azt, aki nem ismert bűnt, vagy bűnt nem ismert, bűnét tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nagyon elgondolkodtatott ez az ige. Mit jelent az, hogy bűnt nem ismert? Azt jelenti, hogy soha nem cselekedett bűnt, és a személyesen az életébe a bűnös állapotot ilyen módon nem kellett átélnie neki. És azt mondja, hogy bűnné tette értünk. Nagyon erős kifejezés. Nem bűnössé tette. Jézus soha nem volt bűnös. Azt mondja az ige, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. Nem bűnös lett Jézus. Azt mondja az ige, hogy bűnné tette. Mondok még ettől durvábbat is. Azt mondja, hogy Krisztus váltott meg bennünket a törvény átkától, Galata 3.13, és úgy folytatja, hogy átokká lévén érettünk. Tehát, hogy Jézus bűnné és átokká lett. Nagyon durva és erős kifejezések. Nem bűnös és nem átkozott, hanem bűn és átok. Nehéz ezt felfogni nekünk, és nehéz megérteni. Kicsit szeretnék ezzel segíteni. 1 Mózes 4.7-ben azt mondja az ige, hogy Káinnak mondta ezt az Úr a bűnbeesés után, azt mondja, a bűnbeesés után, és amikor már bemutatták az áldozatokat. Ábel bemutatta az állatáldozatot, Káin pedig bemutatta azokat a különböző termékeket, amiket ő ott termesztett, és ezt vitte Istennek áldozatként. És akkor látta, hogy Isten rátekintett Ábelnek az áldozatára, és Káinnak az áldozatára nem tekintett rá. És akkor Isten megkérdezte, hogy hát miért csüggesztetted le a fejedet, és utána mondta neki ezt, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az eredetibe ez, hogy a bűn, ez a szó, ez sokkal mélyebb jelentőséggel bír. 3 dolgot is jelent. Jelenti a bűnt, jelenti a bűnért való áldozatot, és jelenti a bűnhődést is. Ezt a 3 dolgot jelenti. Jegyezd meg. És igazából, ha így nézzük, akkor ez egy szójáték, és ebben benne van, nem is az van, hogy leselkedik, hanem hogy hever. Ha nem jól cselekszel, akkor a bűnért való áldozat, a bűnért való áldozati állat, nézd csak, ott hever az ajtód előtt. Ilyenkor erre van szükség, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mielőtt megölte volna a testvérét, már pontosan tudta Káin, hogy Isten milyen áldozatban gyönyörködik. Ha elrontotta, akkor, még akkor is lett volna esélye, jaj, Uram, bocsáss meg, viszek neked hozzád illő áldozatot. De nem ezt tette, nem utána megölte a testvérét. Azt mondta, és azért szójáték, mert benne van a szójátékban az, hogy a bűnért való áldozat itt hever az ajtód előtt. De a bűn pedig rád vágyódik, és te tudsz uralkodni rajta egy módon, a bűnért való áldozat által tudsz uralkodni rajta. Érted? Isten sokszor annyira tömören fejezi ki magát. Ha megnézed a törvényt például, és a törvénynek az áldozati állatait, számos dolog van, amikor állatokat kellett feláldozni Istennek valamilyen oknál fogva, de igazából az egész, minden a törvénynek a rendelkezései egyetlen egy személybe teljesedtek be, a názareti Jézus Krisztusba. Egy parancsolatba, egy törvénybe, egy rendeletbe nem fért volna bele az a fantasztikus, sokszínű, sokrétű, megváltói mű, amit Jézus a kereszten elvégzett. És benne van ebbe ráadásul a bűnhődés is, tehát a bűnöknek a következményei. Vagyis azt tudjuk mondani, és visszatérve a 2 Korintus 5.21, bocsánat, azt mondja, hogy Isten bűnné tette Jézust. Vagyis bűnné tette, bűnért való áldozattá tette, és tehát Jézus az, amikor fölment a keresztre, megszemélyesítette a bűnt, megszemélyesítette a bűnért való áldozatot, és bemutatta a bűnhődést. Egy szóval fejezi ki az ige ezt a 3 dolgot. Mind a 3-at megtette. Annyira jó volt erről beszélni a héten, képzeljétek el, felhívott egy hölgy, aki TRX-re szokott járni. Nem tudom, ki adta meg a telefonszámomat, ti voltatok? Nem tudom, honnan szerezte meg. Másfél évvel ezelőtt egy karácsonyi alkalommal beszéltem neki a gyógyulásról, és hogy volt rá példa, hogy valaki imádkoztam, és hogy gyógyult meg igazából egy halálosnak minősített betegségből. És elmondtam neki akkor ezt a bizonyságot, beszélgettünk, és ott forgott a szívébe, és most másfél évvel később felhívott, hogy van egy ismerőse, akiről szeretne imádkozni, és hogy kell úgy imádkozni, hogy meggyógyuljon az illető. Annyira éreztem, hogy betölt az Istennek a szelleme, és olyan könnyű volt neki beszélni róla, hogy tud hitből imádkozni, és hogy ez mire van szükség, és elmondani neki azt, hogy igazából a názareti Jézus Krisztus a kereszten elhordozta azt a betegséget. Ezért semmiféle hókusz, pókusz, csiribusz, különleges szertartások, semmilyenre nincs szükség, szentelt vízre, ostjára, bármilyen dologra, hanem egyszerűen arra, hogy hitből imádkozzon azért a betegért. Nagyon jó volt ez, hogy felhívott ez, és nagyon örültem neki. Kicsit még a bűnért, ahogy bűnét tette Isten, annyit szeretnék mondani, hogy van a 3 Mózes 16-ban, azt nem vetítjük ki, egy rész, a Jom Kippurról szól ez a rész. És arról, hogy a Jom Kippurkor kellett venni 2 áldozati állatot. Az egyiket azt feláldozták az Úrért, a másikat pedig feláldozták Azázelért, akiről most nem akarok belemenni, különböző elképzelések vannak, van, aki azt mondja, hogy a sátán, igazából teljes megsemmisítést, vagy eltávolítást is jelenti ez a szó, vagy valaki azt mondja, hogy egy gonosz angyali fejedelem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy volt ez a 2 állat. Nyilván megint arról van szó, hogy egy állatban nem lehetett bepréselni Jézusnak az előképét. És előtte a főpapnak el kellett végezni az engesztelést saját magáért, a házanépéért, és hófehér ruhába lépett be a szentélybe, és ott áldozta fel az egyik állatot. És a másik állat, az, amiről most beszélni szeretnék, az pedig egy ember, a főpap rátette a kezét, az elmúlt 1 éves bűneit Izraelnek ráhelyezte, ráimádkozta erre az áldozati állatra a főpap, és utána pedig egy ember kivezette a pusztába, a falakon kívülre ki kellett vezetni a pusztába, azért kellett vezetni, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy valóban kiment, és ilyen módon kifejezték, hogy semmiféle közösséget nem vállalunk a bűnnel. Na most képzeljétek el azt a szerencsétlen jószágot, hogy most életében nem követett, tehát az állatok bűnbeeséséről nem beszél a Biblia, ugye. Életében nem követett el egyetlen bűnt se. Senkinek azt sem mondta, hogy eredj odább, nem? Ott volt az a szerencsétlen megzavarodott jószág. Rajta voltak egy egész nemzetnek az 1 éves bűnei. Csoda, hogy ezt kibírta. Hát tudja, hogy meg volt kergülve. Azt se tudta, merre kell menni. Ezért volt egy ember, aki fogta, rogyadozó lábakkal, ott ment a jószág, és kivezette a településen kívülre. Így van? És utána 1 évig Isten türelmes volt Izraellel. Aztán 1 év múlva megint meg kellett ezt ismételni. De tudjuk, hogy a bakoknak, a bikáknak, a vére, stb. Nem képes eltörölni a bűnöket, hanem csak Jézusnak az áldozata. Na most, ha ez egy előkép, akkor nézzük meg Jézust, hogy Jézusnál hogy volt. És itt van az nagyon érdekes dolog, és izgalmas dolog, hogy egyrészt, hogy mikor lett Jézus bűnné. Mikor kerültek rá a bűnök? Én nekem az a meggyőződésem, és ahogy így imádkoztam, és forgattam magamba ezeket a dolgokat, hogy hát ha megnézzük a Jézus földi testben lévő életének az utolsó időszakát, hogy igazából mondjuk reggel 6-kor fölkelt Jézus, aznap ugye, amikor elfogták, és eltelt az egész nap, elkészült a páska vacsora, eltöltötte együtt a tanítványaival Jézus ezt a vacsorát, és utána dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ha megnézed a 22-es Zsoltárt, ami az egyik legdepisebb Zsoltár, úgy kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy így mentél oda az Úr elé, hogy így kezdted az imádat. És utána azt mondja, hogy távol van jajgatásomnak szava, pedig te szent vagy, aki Izraelnek a dicséretei között lakozol. Azt mondja, hát úgy mentünk föl. Úgy mentünk föl a hegyre, hogy dicsértünk téged. Igaz? És én nekem meggyőződésem, hogy igazából ezeknek a bűnöknek és a bűnök súlyának a ráhelyezése az nem a kereszten kezdődött el, hanem a Getsemáné kertbe. Amikor már egy akkora szellemi nyomás jött rá egy igaz emberre, aki soha életében nem követett el bűnöket, hogy akik körülötte voltak, mind elaludtak. És nem azért, mert nem volt megfelelő klímaberendezés. Kim voltak a szabadba. Mind elaludtak. Nem bírtak egy óráig imádkozni Jézussal. Jézus egy iszonyatos nagy szenvedésen ment keresztül, akkora szenvedés volt, hogy vért verítékezett. Brutális dolog. És biztos vagyok benne, hogy sok minden dolog végfutott Jézusnak az agyán. Végfutottak a forgatókönyvek. Láttatok már biztos sokszor akciófilmeket, olvastatok, hallottatok, fantasztikus hősökről, akik háborúkat nyertek, meg nagy csatákat vívtak, stb. Ezek közül, az emberek közül senkiről nem lehet elmondani, hogy 100%-osan előre tudta volna, hogy hogy fog lezajlani a csata, és hogy győztesen jönnek ki belőle, vagy pedig vesztesen. Hogy ott marad, vagy életben marad, megsebesül, vagy mi történik vele. Senki nem tudta. Egyetlen egy ilyen személy nincs a világtörténelemben. Úgyhogy a názareti Jézus Krisztus egy olyan dolgot készült elkövetni akkor, amit se előtte, se utána senki nem is tudott volna, és nem is vitt véghez. És szeretném elmondani itt, hogy amikor ő elkezdte a gyötrődését, akkor minden dologgal előre tökéletesen tisztában volt. Van nagyon sokszor, amikor keresztül mi az ember egy nehézségen, azt mondja, hogy ha én ezt előre tudtam volna, hozzá se kezdek. Nincs ilyen az életedben, vagy nem volt ilyen az életedben? Na most Jézus előre tudta, képzeld el. Mindent előre tudott Jézus. Azt is tudta, hogy az egyik tanítványa el fogja árulni. Azt is tudta, hogy egy másik tanítványa háromszor meg fogja tagadni. Meg is mondta neki előre, igaz? Elmondta, hogy sokat fog szenvedni a főpapoktól, az írástudóktól, meg a Sanhedrintől, a vénektől. Ezt is elmondta előre Jézus. Azt is elmondta, hogy az emberek kezébe fog adatni. Mindent elmondott előre Jézus. És mindent tudott, a zsoltárokban ott volt, hogy teljesen egyedül fog maradni. Mindent. Az, hogy átszegezik a kezét, a lábát, hogy kitépik a szakállát, mindent előre tudott Jézus pontosan. Úgyhogy az ő Getsemáné kertbeli szenvedése, vagy küzdelme, vagy harca igazából arról szólt, hogy vállaljam, vagy ne vállaljam. Mert pontosan tudta az egészet. Igaz? Amikor ő azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, akkor is egy zsoltárt imádkozott, mert azt mondta, hogy ím hol vagyok, testet alkottál nekem, azért, hogy cselekedjem a te akaratodat. Jézus ott tette meg ezt az elkötelezettségi imát, ott mondta el, hogy Uram, megcselekszem a te akaratodat. Mert a te akaratod az, hogy megváltsam az embereket. Nem fantasztikus? És képzeld el, hogy Jézuson nagyon sok dolog átfutott. Előre felmérte. A legjobb hadvezér Jézus. Józsuének hadvezérként jelent meg. A legjobb hadvezér. Tökéletesen felmérte ott a Getsemáné kertbeli imakor az erőviszonyokat. Megbeszélte az atyával. Atyám, ha én most azt akarom, hogy jöjjön 12 légiónyi angyal. Jön? Jön. Minden le volt zsírozva. És akkor jött Péter, és nyisz, levágta a főpap szolgájának, Málkusnak a fülét. Jézus azt mondta, hogy itt most nem ilyen fajta vérnek kell kiontatnia, ráadásul, hogyha most mindenkinek levágnánk a fülét, akkor kihallaná meg az evangéliumot. Úgyhogy nem jó módszer. Jézus vállalta, hogy elfogják őt. Kiállt, azt mondta, én vagyok. Le is padlóztak tőle az emberek rögtön. Hajmeresztő, nem? Bocsánat. Hajnövesztő. Kinek mire van szüksége? Utána, tehát akkor már túl volt Jézus egy olyan időszakon, amikor vért verítékezett. A következő lépés, körülbelül 4 tárgyaláson, vagy kihallgatáson ment keresztül Jézus. Először elvitték őt a főpapnak az udvarába, a főpapok, a Sanhedrin, az írástudók kihallgatták Jézust. Utána elküldték őt Pilátushoz. Most gondolj bele, reggel 6-kor aludt, hogy akkor kelt föl. Eltelt az egész nap, éjszaka történt, ez egy percet nem hagyták őt aludni. Azt mondták, ez gyorsan le kell rendezni, mert jön a húsvét. Elküldték Pilátushoz. Pilátus rákérdezett egy-két dologra, tovább küldte őt Heródeshez. Heródes beszélt Jézussal, azt mondta, hogy jó, küldjük vissza Pilátushoz. Visszament Pilátushoz. Pilátus megint nem tudott dönteni. Azt mondta, vigyük a nép elé. Az már az 5. volt. És akkor kivitték. És a nép, az Isten adta nép, eldöntötte, hogy ad nekünk Barabást, és Jézus pedig feszítsék keresztre. Jó döntés volt? Jó döntés volt? Jó döntés volt. Nem azért, mert olyan bölcs volt a nép, hanem azért, mert a vaktyúk effektus elkezdett működni. Vaktyúk is talál szemet. Tehát ezért volt az, hogy jó döntés volt, de nem azért, mert ők ezt bölcsen átgondolták, hanem azért manipulálva voltak, és ugye a főpap is elmondta, hogy jobb nekünk, hogy egy ember veszene, ahogy sem az egész nép, úgyhogy akkor választjuk ezt a megoldást. De, és Ezek után, amikor ez eldőlt, akkor még meg is ostorozták Jézust. Előtte kínozták őt egész éjszaka, gyalázták, alázták, kiszaggatták a szakállát, és levették a ruháját, bíborpalásba öltöztették, gúnyolták őt folyamatosan végig. Nem is evett, tehát az utolsó vacsora volt, az utolsó étkezés, amit ő elfogyasztott. Nem evett, nem ivott Közel-Keleten, ilyen melegbe. Értitek, azért is csináljuk ezt, hogy át tudjatok érezni. És akkor ezek után elkezdte Jézus cipelni a keresztet. Máté 27-27 azt mondja, akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot. Levetkőztették őt, bíborpalástot adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe is, térdet hajtva gúnyolták őt, üdvözlés zsidók királya. Aztán leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra helyre értek, amelyet Golgotának, tehát az a lényeg, hogy arra helyre értek, amit Golgotának a koponya helyének neveztek. Eddig szerettem volna felolvasni. Miről van itt szó? Nézd meg, amikor menjünk vissza utolsó versre. Kifelé menet. Jézuson még nem volt ott, de folyamatosan jött rá. Nem egy nemzetnek, nem egy évbeli bűne, hanem az összes nemzetnek, az összes embernek, az összes bűne. És nem csak a múltbeli bűne, hanem a jövőbeli bűne is. Még az is, amit még el se követtél, amit meg se csináltam. Még azok is rajta voltak Jézusom. Ha sajnáltad, és láttam itt egy-két könycseppet, amikor beszéltem el az állatról, akit kivezettek a falakon kívülre, akkor most képzeld, hogy Jézuson mekkora súly és mekkora teher volt, amikor vezették őt ki. És azért, hogy ez a részlet is tökéletesen beteljesedjen, mert nem bírta volna Jézus. Én azt gondolom, egy erős ácsember volt, még a keresztet bírta volna. De az, ami rajta volt, a te bűnöd, meg az én bűnöm, meg a világ összes bűne, amiatt nem bírta volna Jézus. Kellett egy ember, aki kivezeti őt. És ezért volt a cirénei Simon, vagy kürénebeli Simon. Arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Nem tudták, de egy proféciát teljesítettek be vele. Nem csodálatos? És kivezették Jézust a kapunkon kívülre, és mondja is az ige, hogy azért, hogy a népet megszentelje, a kapunkon kívül szenvedett, mondja a zsidó levél. Tehát pontosan megtörtént, és Jézus ezzel is betöltötte a törvényt, még ezzel a kis részlettel is, és ugye Azázelnek a teljes eltávolítás így történt meg, ki kellett vinni azért, hogy teljesen eltávolítsa az életünktől a bűnt Jézus. Tehát amit ő tett, az példátlan. Soha senki nem tett ilyet, és nem is fog ilyet tenni, egyedül Jézus. És még egyszer mondom, előre tökéletesen tisztában volt az egésszel, és tudta. Ez az igazi dráma szerintem, amikor valaki ezt ilyen módon bevállalja. Még szeretnék két igét, és aztán röviden, nagyon röviden leszek, és be fogom fejezni. A zsidó 7.26-ban azt mondja, mert ilyen főpap illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és az, ki az egeknél magasságosabb lőn. Figyelj, ha te bűnös vagy, akkor Jézus el van választva tőled. El van különítve tőled. Nem? Ha igaz ember vagy, akkor neked van főpapod. Akkor vele van közösséged. Nem csodálatos? Itt van benne az igében. A főpap az, amikor áldozott saját magáért és a tisztaságnak az állapotában volt, nem érintett semmilyen bűnöst, semmilyen tisztátalan dolgokhoz nem jutott hozzá. Ha így ment volna be a Szentek Szentjébe, abban a pillanatban meghal. Jézus ott van a Szentek Szentjébe ma is. Azt mondja, hogy bűnösöktől el vagyok különítve, el vagyok választva. De veled közösséget vállalok. Mondtam, hogy azt mondja, a bűnért való áldozat ott hever az ajtó előtt. Most meg Jézus azt mondja, hogy én ott állok az ajtó előtt, és zörgetek. Nem fantasztikus? Ahogy a Tamás kezdte a dicséret előtt, ha emlékeztek erre az igére a vérfolyásos asszonyról, ott volt egy hatalmas nagy tömeg. Káosz volt. Jézus mindenhonnan lögdösték, szorongatták. És akkor Jézus azt mondja a tanítványnak, hogy valaki hozzám ért. Jézus nem vette észre azokat az embereket, akik ott szorongatják, meg hozzáértek. Egyetlen egy érintést vett észre Jézus. Azt, aki hittel érintette őt meg. A többiek számára hiába volt ott a tömegbe, el volt különítve tőlük. A vérfolyásos asszonytól nem. Mert a vérfolyásos asszony hittel érintette meg Jézust. Tehát bármikor, amikor hittel megyünk oda az Úrhoz, akkor meg tudjuk őt ragadni, meg tudjuk őt érinteni, és át tudjuk tőle venni mindazt az áldást, a feltámadásnak az erejét, ami ott van benne. Ez egy csodálatos dolog. Filippi levélben beszél róla az ige, hogy Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, és utána azt mondja, hogy azért, hogy legyen nekem igazságom, nem a törvényből, nem a törvény cselekedeteiből, hanem a Krisztus Jézusban való hitáltal. És utána pedig úgy folytatja, hogy ilyen módon tudja az ő feltámadásának az erejét átvenni. És azért beszéltem erről, mert igazából ahhoz, hogy a feltámadásnak az ereje még hatékonyabban tudjon működni az életünkbe, és nagyon vágyom, hogy a szabadulásokat, a gyógyulásokat, a betöltekezéseket, és az Istennek a személyes jelenlétét még erőteljesebben meg tudjuk tapasztalni, ehhez erre van szükség, hogy megigazult emberekként, és ezzel a hittel tudjunk odalépni az Úr elé, és megragadni őt. És annyira jó, hogy oda megyünk, mi nem is azt mondja, hogy mi erőlködünk, azt mondja, hogy ő illet minket. Hát tudod, mit mondott? Azt mondja, már illetett téged. Tudtad, hogy Jézus már illetett téged? Jézus már áttette a kezét. Jézus már megszerezte számodra a szabadulást, a gyógyulást, mindent, amire szükséged van. És befejezésül még egy igét szeretnék mondani. 50. Zsoltárban azt mondja az 5-ös és a 6-os vers, hogy gyűjtsétek elém, más Károli fordítás mondom, hogy gyűjtsétek elém a kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Az Istennel való szövetséget meg lehet erősíteni. Egyetlen ilyen igét találtam, én is beszélgettünk el az Olival, ami a szövetségnek a megerősítéséről szól. És ez nem úgy tudod a szövetségedet megerősíteni, hogy újra és újra kijössz a gyülekezet elé megtérni, újra és újra bemerítkezel. Nyilván a Szent Szellemmel betöltekezést ez egy folyamatos dolognak mondja az ige, vagy ha ilyen vallásos cselekedeteket teszünk, hanem azt mondja, hogy ha áldozattal erősítik a szövetségemet, és az Úr kijelenti az ő igazságát, mert az ege kijelentik az ő igazságát, mert Isten igazbíró. Szela. Az azt jelenti, hogy ott meg kell állni, el kell gondolkodni a dolgokon. Akkor ez összetartozik? Mikor jelenti ki az igazságát, a megigazulást az egekből? Mikor jelenti ki Isten? Akkor, amikor áldozattal erősítjük a szövetséget. Itt az áldozatra olyan szó van, ami ünnepi lakomát jelent. Ilyen hála étkezést jelent. Érted, hogy mit akarok ebből kihozni? Mi nekünk ez az ünnepi lakománk, ez a hála étkezésünk? Na mi? Az úrvacsora. Az úrvacsorának mi van a középpontjában? Az, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít. Jézus Krisztusnak a vére megigazít bennünket, és Isten azt mondja, hogy gyűjtsétek elém a kegyeseimet, azok, akik kegyelem alatt vannak. És amikor ez megtörténik, akkor Isten az egekből kijelenti a megigazulást. Még inkább a mi számunkra. Ezért beszéltem erről a mai napon, és hogy Jézus bűnélet értünk, és bevállalta számunkra ezt az engesztelést, hogy az ebbéli hitünket újra és újra spannoljuk fel, mert a világ miről szól, hogy újra és újra el akarja velünk hitetni azt, hogy ez nem igaz. Újra és újra meg kell erősödnünk ebbe az igazságba, hogy hitről hitre és erőről erőre tudjunk jutni. Tehát most következik akkor az úrvacsora. Kérlek, hogy gyertek előre, akik ebbe fogtok szolgálni, és nagyon hálás vagyok, hogy meghallgattatok, és nagyon-nagyon vágyom arra, hogy most, amikor együtt vesszük Jézusnak a testét és Jézusnak a vérét, a főpap most is illessen bennünket, az örök, tökéletes fiú. Isten áldjon benneteket!